Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Farsang ideje van, ugyanakkor azt is kell mondanunk, hogy főképpen a mai nap, meg a holnapi, tehát ez a hét sorsdöntő Magyarország számára, hiszen most történnek a tárgyalások, amint a hírek mondják, már éjszaka elkezdődött, mutatja a fontosságukat. Magyarország békességének, külső nyugalmának, belső békéjének a megőrzése számára. Hát mindenféleképpen a mai Szentmisén, itt a Mária Rádióban a békét kértem, nem csak a rádió, hanem egyáltalán Magyarország számára. A külső békét, amit talán így lehetne kicsit durván megfogalmazni, hogy hagyjanak minket békén, a belső békét is, hogy az építés legyen mindenkinek a szeme előtt, nem pedig a másik megbuktatása, vagy valamilyen módon ártás számára. Vagyis a békesség az, ami számunkra az építés lehetőségét, a növekedés és a fejlődés alapját adja. Éppen ezért úgy gondolom, külön is imádkozhatunk a békéért, akár belső családi békéért, ezért is kell imádkozni, hogy megértőek tudjunk lenni egymáshoz, az országon belüli békéért, hogy valóban a növekedésünket és a közösséget szolgálja mindenki, és természetesen a külső békességért is, hogy háború ne legyen semben, semkint körülöttünk, és hagyjanak minket békében építkezni a magunk módján és a magunk elképzelése szerint, hiszen végül is szabad akaratunk van, nem csak személy szerint, hanem közösségben is, vagyis egy ország szerint is. Ez pedig mindig a választások útján mutatja meg az ország, hogy mi is a terve, mi is a szándéka. A bevezető imádságunkat is ezért ajánljuk fel, hogy a tárgyalások Magyarország számára sikeresek legyenek, és valóban békességben tudjunk dolgozni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Egy hete utólag jutott eszembe, hogy nem mondtam meg a telefonszámokat, úgyhogy most, amíg még eszembe van, hát hiába az ember már feledékeny, gyorsan el fogom mondani. Akinek valamiféle problémája van, szeretne valamit kérni a rádiótól, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Ha valakinek hittani kérdése van, amiben úgy gondolja, tudok segíteni, az pedig 35-ig, 10 óra 35-ig megtalálhat engem a 061-374-09-04-es telefonszámon. Na, ezek után nézzük, hogy miről is beszéltünk egy hete az erkölcstan kapcsán. Sirák fia elég sötéten nyilatkozik az ember szabadságáról, mert hiszen arról beszéltünk, méghozzá azt mondja a Biblia könyve, Isten kiszolgáltatta az embert saját döntései hatalmának. Hát nyilván a Szentíró már bőséggel megtapasztalta, hogy az ember a maga szabadságát inkább a rosszra, mint a jóra használja, vagy legalábbis sokan a rosszra és kevesebb módon a jóra. De ha nem a bűn oldaláról nézzük a magunk szabadságát, akkor az is mondható, hogy az ember szabadon kibontakoztathatja a benne rejlő jót. Jó szándékokat, ötleteket, mindenféle újítást, vagyis az ember igazán építheti, folytathatja a teremtés művét a maga kreatív módján. A szabad akaratból következik ugyanakkor az is, hogy az ember felelősséggel tartozik minden szabad tettéért, sőt, azoknak a következményeiért is. Szabad tettekről beszélünk, mert hogyha kényszerítenek bennünket valamire, bár ugyan van felelősségünk, de nem teljes a felelősségünk ilyen dologokért. Nyilvánvaló, hogy akkor a következményeiért sem vagyunk teljesen felelősek. Mindenesetre az azért igaz, hogy mindig a tetteinket akár kényszerítik, akár nem, valamennyi felelősség van benne, tehát még a kényszerített tettekben is, mert hiszen miért kell nekünk okvetlen engedelmeskedni a kényszerítésnek. Most is valamiféle hasonló dologról van szó, az ember nyugodtan mondhatja azt, hogy nem. Nem akarok cselekedni, kész. És ez is egy szabad cselekedet, hogy nem cselekszik az ember. Amiket előre lehet látni következményeket, azért is felelősek vagyunk, tehát a bölcsesség az, hogy bármit teszünk, nézzük a végét, hogy mire fut ki az a cselekedet, és akkor az ember tudja vállalni, vagy nem vállalni a cselekedetet. Ezt a felelősséget több tényező is csökkenti, ilyen a tudatlanság vagy öntudatlanság. Hát azért van a közművelés, hogy végül is minél kevesebb dologban legyünk tudatlanok. Öntudatlanság, hát ha nem betegségről van szó, akkor bizony nagyon úgy tűnik, hogy az ember maga tehet róla, tehát éppen ebből következik a felelőssége. Ha nem a tettéért, akkor azért, hogy ilyen állapotba került és így cselekedett. De csökkenti a szenvedély vagy a megszokás, netántán éppen a megfélemlítés is az ember felelősségét. Tegyük azonban hozzá, hogy ezek csak csökkentik, de nem szüntetik meg. Tehát az ember, ha egyszer cselekszik, akkor azért, vagy éppen nem cselekszik, azért mindenféleképpen felelős. Felelősségünkből fakad a tetteink megítélése is, hogy az jó tett-e, vagy éppenséggel bűn. A jó tett akkor jó, teljesen, ha mind a tárgya, mind a szándéka is jó, sőt, az is, ahogyan tesszük, véghez visszük. Tehát jó szándékkal kell cselekedni, jót kell tennünk, tárgyilag is, és éppenséggel, ahogyan műveljük, annak a módnak is jónak kell lennie. Tudnunk kell, a cselekedeteinknek, meg a dolgoknak is mindig mi adunk erkölcsiséget. Tehát ilyen vagy amolyan tettnek önmagában, vagy dolognak még kevésbé, nincsen erkölcsisége. Mindig attól függ, hogy az ember mire használja, vagy hogyan cselekszik. A dolgok önmagukban ugyanis jók, mert hiszen Isten teremtette őket. Így lettek teremtve, mi csak el tudjuk rontani. A tetteinket pedig mi magunk minősítjük a szándékunkkal és a kivitelezéssel. Ettől függ aztán a végeredmény. Nagyon fontos, a cél soha nem szentesíti az eszközt. Tehát semmilyen rossz eszközt nem szabad igénybe venni azért, hogy egy vélt jó célt elérhessünk. A körülmények miatt egy cselekedet lehet többszörösen is jó, vagy éppen többszörösen is rossz. Mondtam a példát, hogyha valaki az idős szüleit ápolja, negyedik parancsolatot cselekszi és engedelmeskedik, ugyanakkor természetesen az áldozatos ápolás önmagában is valamiféle nagyszerű jót tett. A jó tetteinket külön minősítheti az is, hogy mi indít bennünket cselekvésre. Nyilvánvaló, ha szeretetből tesszük a dolgot, akkor többet ér, mint hogyha merőben csak a kötelességtudat vezet bennünket, de az se rossz, tehát ez nem elítélése, vagy a hála vezet bennünket, hogy X vagy Y iránt ezt megtesszük. Nyilvánvaló, sokszor az észszerűség is vezethet bennünket, hogy érdemesebb ezt a jót megtenni, semmint elhagyni, én magam is nyerhetek általa. A félelemből fakadó cselekedetek nem érdemszerzőek. és főképpen, hogyha nincs az embernek tiszta lelke, azaz nem megszentelő kegyelem állapotában van, akkor nem lesz érdemszerző, vagyis maradandó. Jó tett marad, tehát nem lesz attól rosszá, de nem lesz az örök élet szempontjából maradandó. A reggeli imádságban ajánljuk fel éppen ezért az egész napunkat az Úristennek, és akkor biztosítva van, hogy semmi nem vész kárba, ami jó benne. A szabad akaratunk azonban nem abszolút, tehát nincs minden megengedve. Ez a mai ember nagy tévedés, hogy azt hiszi, hogy a szabadság az, hogy semmiféle korlátozásunk nincs. De igenis van. Már önmagában az, hogy élünk, ez korlátozás, az, hogy ebben a világban élünk, aminek a törvényeit nem magunk határozzuk meg, ez is korlátozás, és aztán vannak erkölcsi korlátok is, amiket az Úristen ad nekünk. Na, a mai alkalommal majd erről fogunk beszélni. Szent Pál apostol így biztat bennünket, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Ezt a Filippi levélben olvashatjuk. Na hát pontosan az erényekről szeretnék ma szólni. Az ilyen tetteket erényeknek nevezzük, ugyanis pontos meghatározás szerint pedig az erény szilárd és állandó készség a jó megtételére. Na hát ebből a meghatározásból az is nyilvánvaló, hogyha készségről van szó, akkor nyilván ezeket meg kell szereznünk, tehát ezek nem olyan dolgok, amik velünk születnek, illetve vannak, amiket megkapunk, majd mindjárt beszélünk róluk, de akkor meg nekünk kell ezeket nevelgetni, pátyolgatni, növelni és megőrizni. Vagyis az erények olyan dolgok, amikért az embernek meg kell küzdenie, és utána nem szabad elveszíteni őket. Hát, ez kérem szépen kemény munka, persze nyilván adottságtól is függ, hogy kinek melyik erény megszerzése a kemény munka. Van, akinek már eleve hajlama van bizonyos dolgokra, van, aki már eleve jószívű, úgy nevelődött, és akkor annak nyilván ez kevéssé lesz problémás. De hát, hogyha valaki sok beszédű, annak bizony a hallgatás megszerzése igencsak keserves fáradtságban szóba kerül, hogy ezt a hallgatást vagy a másik meghallgatásának erényét tudja gyakorolni. Ha az ember jó szokásokat alakít ki, akkor természetes erényekről beszélünk. Ez pedig annyit jelent, hogy az embert nevelik. Nem véletlen, hogy a szülőknek igen fontos feladata az, hogy jóra neveljék és jó embert neveljenek a gyermekeikből. Sok mindentől függ tőlük, részben, hogy mit engednek meg, részben, hogy milyen példát adnak, részben, hogy mire figyelmeztetik a gyereket, vagy mire nem. Kérem szépen, a szülőknek igen nagy a felelőssége abban, hogy gyerekükből erényes ember legyen, vagy sem. A természeti erények, ezek olyan dolgok, amiket rendszeresen, mint jó tetteket megteszünk, sokszor nem is gondolunk rá, hogy ez jó cselekedet. Ugyanakkor ebből egy ilyen jó szokás alakul ki, ami nagyszerű dolog, ami gazdagítja az ember jellemét. Föl is kell ezeket használni. Ha ezt megerősítjük magunkban, tehát rendszeresen gyakoroljuk, akkor nevezzük ezeket az erényeket szerzett erényeknek. Például a jó szívűség, hogy szívesen segítek, vagy szívesen adakozom a másik bajában, ott vagyok mellette és támogatom. Ezek, kérem szépen, kialakítható dolgok, megszerezhető erények. Ez igen hasznos, mert könnyebbséget ad a cselekedetekben. Például, ha valaki rendszeresen köszön, akkor szokásává válik ez az udvariasság, és ő előzékeny emberré lesz. Tapasztalatból tudom, van olyan gyerek, akit ráneveltek, hogy köszönni illik, és akkor szépen köszön is, és felnőttként sem lesz ez problémája. De találkoztam már olyan emberrel is, aki egyszerűen, mint egy kis borjú, bemegy valahova, aztán letelepszik, és akár mondja a dolgát, vagy akár elvégzi a feladatát, de hát nem igen szokott köszönni, vagyis mondhatnám, hogy szinte rá se hederít a többiekre. Hát ez már valami közösséget alapoz meg, hogy az ember figyel a többiekre, és köszön nekik, és úgy kezd neki a munkájának. Ebbe a vad alanyba, amit ez a természetes, evilági vagy szerzett erény, oltódhat be a természet fölötti erény. Ezeknek mindig a krisztusi tanítás az alapja. Megszentelő kegyelem állapotában ezek érdemszerző cselekedetekké válnak. Tehát nem csak itt, hanem odafönt is érdemeket szerzek, maradandóvá teszem a jó cselekedeteim gyümölcsét. Az az örök életre szóló értéke lesz mindezeknek. Ez nyilvánvaló a megszentelő kegyelem állapotában történhet meg. Így lesz aztán a természetes erényből belénk öntött erény, vagyis hozzásegített maga az Úristen kegyelme, hogy azt, ami e világban jó, az a más világban is nagyszerű legyen és érdemszerző. Irányok szerint kétféle erénycsoportról beszélhetünk, istenes erények és erkölcsi erények. Az istenes erények nyilván Istenre irányulnak, az erkölcsi erények az emberi cselekedeteket szokták minősíteni. istenes erények. Az elnevezés abból fakad, hogy ezeket az Úristentől kapjuk. Amikor ugyanis megkeresztelnek bennünket, akkor az Úristen örömében meg is ajándékoz minket, mégpedig ennek a három istenes erénynek, a hit, remény és szeretet erényének a csírájával belénk ülteti. Ezt a keresztség által kapjuk meg. Ez több az isteni hit, mint az evilági hit, hogy nem csak igazatnak tartom, amit a másik mond, jó szándékkal vagyok iránta, hanem amikor a hit erényét, természet fölötti erényét gyakoroljuk, akkor ez annyit jelent, hogy a kinyilatkoztatást, az Úristen szavát nem csak elfogadom, hogy Istentől jövő, hanem akkor is elfogadom, és akkor is vallom, ha nem is értem. Vagyis a hit titkok fölött nem morfondíroznom kell, hanem egyszerűen elfogadni. Az, hogy az Isten fia emberré lett, nem fogjuk megérteni. Hát mindenféle filozófiai csűrés csavarás által meg tudjuk ezt valamilyen módon magyarázni, hogy ez hogyan is történhetett, de hát nem ellentmondás. Ugyanakkor az ember mégse érti, hogy hogyan jutott az Úristennek eszébe, egyáltalán, hogy embert teremtsen, aztán, hogy a rossz embert mégiscsak megjavítsa a megváltás által, mégpedig Jézus Krisztus révén, amikor nyilván számtalan egyéb módja is lett volna. Ezek titkok, az Úristen szabad akaratának titkai, és nagyon örülünk nekik, hogy ezek vannak, elfogadjuk, és ezek szerint élünk. Ugyanez a remény, hogy nekünk örök életünk van. Bár ugyan van valami ízelítő belőle, akár az oltári szentség, a mindenütt jelenlévő Jézus Krisztus, mindenütt az oltáron megjelenik, ahol szentmisét mutatnak be, és ő akarja nekünk az örök életet átadni, magával akar vinni. Vagy éppenséggel ilyen a szeretet, ami éppenséggel nagy titok, hogyha ők főképpen, hogyha az ellenség szeretetről van szó. Hát azzal, hogy az Isten fia emberré lett, ezzel már az ellenség szeretetet is gyakorolja, hiszen az ember a konokságával Isten ellen fordul, és lám, az Úristen nem elfordul tőlünk, vagy nem közömbösen nézi, hogy csak próbálkozzunk, úgyse sikerül, hanem ő próbálkozik, mindenképpen vissza akar téríteni, miközben tiszteletben tartja mi szabad döntésünket. Ezek titkok, olyan dolgok, amiket elfogad az ember szabad akarattal és örömmel, mert az Úristen szólt hozzánk, szóra méltatott bennünket, és titkokat árult el. Tehát a keresztségben kapjuk ezeket, és nekünk kell életünk során nem csak fölhasználni, hanem kibontakoztatni, egyre gazdagabbá tenni magát a hitet is, azaz megismerni Krisztus tanítását, és aszerint élni, vagy a reményt egyre biztosabban, és egyre többet törődni azzal, hogy Jézus Krisztus másodszor is el fog jönni, akkorra készen kell lennünk, vagy éppenséggel, hogy mi mehetünk Jézus Krisztus elé a halál pillanatában, és az örök életbe akarunk eljutni. És nyilvánvaló, mindehhez éppen a szeretet fog hozzá segíteni, amikor szeretjük az Istent, nem csak mondjuk, hanem a tetteinkben is megmutatkozik ez a szeretet. Az erkölcsi erényeknek négy gyökere van, és ezeket úgy szoktuk nevezni, hogy sarkallatos erények. Okosság, igazságosság, erősség, mértékletesség. Vagyis ezekre épül az ember evilági erkölcsisége és a tetteinek minősítése. Ami az okosságot illeti, az nem más, mint a józan ítélő képesség, ami segít a helyes döntésben. Hát, ezt a szót is manapság egészen más értelemben szokták használni. Az az okos, aki ügyeskedik, aki ki tudja kerülni a törvényeket, megtalálja a kiskaput, vagy aki minél kevesebb munkával, minél többet tud kaszálni, ahogy szokták mondani. Vagyis az elvilági okosság, az kérem szépen az önérdek keresése. De hát a természet fölötti okosság éppen a helyes döntéshez, hogy a bűnöket el tudjam kerülni, és az önzés kísértését le tudjam győzni, ebben segít. Vagyis eszközöket mutat a helyes cselekvéshez. A Szentírásban, a Példabeszédek könyvében olvassuk, az okos vigyáz a lépésére. Aquinói Szent Tamás pedig így fogalmaz az okosságról, az okosság a cselekvés helyes szabálya. Hát ez eléggé egyértelmű és világos megfogalmazás. Nem szabad tehát összekeverni az okosságot az erkölcsi felelősséggel. Az, hogy az ember felelős a tetteiért, az magától értetődő, hogy mindig okosan cselekszik-e vagy sem, az sajnos nem magától értetődő, azt az embernek szépen ki kell művelnie önmagában. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy nem azonos ez az okosság a félelemmel, jaj, nehogy elkárhozzam, inkább jót cselekszem. Hát ez nem sokat érő, mert itt az ember meghunyászkodik, és nem, még a szabad akaratát sem használja igazán szabadul. Nem azonos a két színűséggel. Na, egy kicsit jó is vagyok, aztán egy kicsit rossz. Hol a magam akaratát, hol az Isten akaratát követem. Két úrnak senki sem szolgálhat, mondja meg világosan az Úr Jézus. És nem azonos az okosság a színleléssel, hogy amikor szem előtt vagyok, akkor olyan okos tudok lenni, amikor pedig nem vagyok szem előtt, akkor azt nézem, hogy hogyan lehetne mindezeket valamilyen módon kikerülni vagy átverni. Az okosság vezeti az ember lelkiismeretét a döntésekben, és segít az erkölcsi alapelveknek a cselekvésben való megvalósításában. Vagyis az okosság nagyon fontos erény az ember számára. Tessék tehát okosnak lenni, de az természet fölötti módon okosnak, vagyis Jézus Krisztushoz hasonlítani. Segít a rosszat elkerülni és a jót megtenni, és ezáltal nyugodtan mondhatjuk, segít az erényes élethez. Ami az igazságosságot illeti, az szilárd akarat arra, hogy megadjuk Istennek és a felebarátnak azt, ami jár neki. Hát Istennek jár a vallásosság, és az embereknek pedig a jogaik tiszteletben tartása, illetve a méltányosság irántuk segít tehát, vagy egyének kell megfelelően bánni. Ugyanakkor ennek van egy olyan vonatkozása is, hogy a közjó is megvalósuljon, vagyis az igazságosság egyes személyek között is kell, hogy megvalósuljon, ugyanakkor maga a közösség is legyen igazságos, kapcsolatos az egyes személyekkel vagy más közösségekkel kapcsolatosan. Ilyen módon azt kell mondani, hogy emberekkel kapcsolatban a jogaik tiszteletben tartása nagyon fontos. Segít a méltányosság és a közjó megvalósításában is az igazságosság. Hát ez a méltányosság annyit jelent, hogy nyilvánvaló mindenkinek jusson a közös javakból. Vagyis a szegényeket föl akarja karolni, ugyanakkor pedig hát hagyja persze, hogyha valaki megérdemli és annyit dolgozik, vagy olyan ügyesen dolgozik, csak nyerészkedjék rajta, ha ezzel nem másoknak okoz kárt. Akkor az jogos. Ugyanakkor van egy szociális igazságosság is, ehhez tartozik az ember megélhetése, megbecsülése, műveltsége is, és a szabadság lehetősége. Vagyis az államnak vagy a közösségnek gondoskodnia kell arról, hogy megélhessen az a másik ember. Hát lehet, hogy éppen a különféle problémák okozzák, hogy ilyen nyomorult helyzetbe került, nincs érte felelőssége, vagy akaratán kívül történt mindez, hát akkor nyilvánvalóan a közösségnek valamilyen méltányos megbecsüléssel föl kell emelnie. Ilyen a műveltség megszerzése is, tehát az nem privilégium. Mint ahogyan a szabad döntési lehetősége is megillet mindenkit. Ne kedvezz a gyöngének, és ne engedd, hogy a hatalmas elszédítsen, olvassuk Mózes könyvében. Nagyon bölcs figyelmeztetés ez. Ami az erősség erényét vagy bátorság erényét illeti, a nehézségek között is kitart a jó mellett. Ellenáll a kísértéseknek, és legyőzi az akadályokat. Hát kérem szépen, elég kemény ennek az erénynek a megszerzése, segít a félelem és a halál legyőzéséhez is. Vagyis nem egy állandó rettegés, jaj, mikor fogok meghalni, hanem annak tudomásul vételében segít, hogy ez átmenet az örök életre. Önmegtagadásokat is hajlandó vállalni az ilyen ember, sőt, akár még az élete föláldozására is vállalkozik jó ügy érdekében. Hát ők a vértanúk. Bátorító és erősséges Isten az Úr, mondja a Zsoltáros a 118. Zsoltárban. És végül a mértékletesség. Hát már a nevében is benne van, mérsékli az élvezetek vonzását, egyensúlyba tartja a természetes javak használatát. Így az akarat uralkodik az ösztönökön, a tisztesség határai között tartja a vágyakat. Szívemnek ösztönös vágyait ne kövesd, szívednek ösztönös vágyait ne kövesd, tanácsolja nekünk a Sirák fiának könyve. Szent Pál apostol leveleiben bőségesen találunk ilyen tanácsokat, útmutatásokat, figyelmeztetéseket, és a fegyelmezettség és a józanság nevén emlegeti ezt az erényt Szent Pál apostol. Vagyis, aki Szent Pál leveleit olvassa, az bőséges muníciót kap ahhoz, hogy a mértékletesség erényét tudja gyakorolni ebben az életben. Hát hamarosan kezdődik a nagybőjt, ami szintén a mértékletességre akar bennünket nevelni, mégpedig azáltal, hogy nem csak mértékletesek vagyunk, hanem önmegtagadók vagyunk, tehát még a megengedett fölött is lemondunk dolgokról azért, hogy önfegyelmet szerezzünk a magunk számára. Összesítve az erények adják a jellemet. Persze van egy másik fajta jellemzés is, ez a művészi jellemzés, ahol nem csak az erények, hanem éppen a rossz tulajdonságok is szerepelnek. Tessék csak gondolni Shakespeare műveire. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor imádsággal fejezzük be a mai hittanórát is. Mégpedig különleges imádságot hoztam éppen a mai nap tárgyalásaira való tekintettel. Befejezésül Magyarország őrangyalához imádkozunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó, hazánk szent őrangyala, tiéd a kiváltság, hogy megvéd reménységünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk, szent angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe. Vezess elhatározásainkban, őrködj céljaink fölött, tisztítsd meg kívánságainkat, hozd el népünk számára Isten irgalmának világosságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát, hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét. Ments meg minket, Isten igazságosságának szent angyala, múltunk tévedéseitől. Tedd nemessé népünket, Isten akaratának igazságával. Tedd erőssé népünket, Isten akaratának bölcsességével. Áraz népünkre Isten akaratának áldását. Árasz ki Isten lelkének jóságát földjeinkre és folyóinkra, árasz szét Isten szentségének jótéteményeit a szelek által fáinkra, virágjainkra és mezőinkre. Áld meg az állatokat, halainkat, madarainkat, vedd hatalmas szárnyadra a népünket, és védj minket mindörökre Isten irgalmas szívébe. Amen. De azért Magyarország fővédő szentjéhez is könyörgünk. Üdvözlégy Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük hallgatóink adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.